Köszöntelek benneteket, és azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű délelőtt, amit itt együtt tölthetünk. Szeretném, hogyha köszöntenél valakit melletted, és megmondanád neki, de jól nézel ki. Halleluja. Ha már a püspökség szóba jött, a hét elején, hétfőn este volt Budapesten egy találkozónk, szabad keresztény pásztorok voltunk együtt egy nagyszerű étteremben. Ha most Zsozsóval ketten beszélgetnénk, akkor hosszan elmesélném, hogy mi mindent tettünk, de így most majd ezt nektek nem teszem meg. Szóval egy nagyszerű étteremben, de a lényeg nem is a magyar pásztorok találkozója volt, bár ennek is baromira örültünk, megmondtuk, hogy máskor is kéne ilyet csinálni, hanem az IPHC, az International Pentecostal Holiness Church, aminek a része vagyunk, a nemzetközi vezetői voltak itt, tulajdonképpen a püspökök tanácsa volt jelen, nagyon-nagyon különleges csapat volt. Az afrikai vezető, a hongkongi pásztor, az egy nagyon különleges ember, az a legnagyobb IPHC gyülekezet, az amerikán kívüli IPHC gyülekezet, 6000 fős gyülekezetük van, és annyi üzletemberük, hogy a világon szerintem nincs annyi üzletember, elképesztő mennyiséget adakoznak az Isten munkájára, úgyhogy egy különleges ember volt. Nagyszerű volt velük találkozni, és amikor ott azon gondolkoztak, hogy hogy mutassanak be engem, hogy pásztornak, vagy püspöknek, vagy mi a jó. Én mondtam, hogy maradjunk egyszerűen a pápánál, és ez így teljesen rendben lesz. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntenek ők is benneteket. Nagyszerű volt látni az Istennek a munkáját sok országból, sok nemzetnek az életéből, és jó volt így együtt lenni az Úrnak a jelenlétében. És a tegnapi napon, hogyha jól tudom, egy nagyszerű profétai mentori nap volt itt ezen a helyen. Hányan vagytok itt ebben a teremben, aki ott voltatok? Van ilyen közöttetek? Szuper. Élveztétek? Jó volt? Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket hallottam, és különböző helyekről jöttek, sok helyről az országból, és nagyszerű tananyag volt, nagyszerű alkalom, nagyszerű tanulás, és Istennek a jelenléte itt volt. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért, és kívánjuk azt, hogy Isten állítsa helyre ezt a szót, állítsa helyre a profétai szót, a profétai szolgálatot ebben az országban, mert bizony nagy szükségünk van rá. A mai üzenetemnek a címe, hogyha ki tudjuk vezetni, vagy vetíteni, lázadás a rendszer ellen. Érdekel beleteket ez az üzenet? Lázadás a rendszer ellen. Mégis több okból alakult így, hogy most megint én prédikálok, nem teljesen így volt tervezve, de két héttel ezelőtt én beszéltem a forradalomról, az 56-os események kapcsán Jézusnak arra a forradalmáról, aminek még nincs vége. Azt nem verték le. Az folyamatosan tart. És ez a forradalom egy nagyszerű változást tud hozni emberek életében, és a mi életünkben, és arra hívtalak benneteket, hogy legyetek ti is forradalmárok, és legyetek ellenállók. Úgyhogy ma az ellenállóknak szeretnék tartani egy kis továbbképzést, egy kis felkészítést, hogy milyen az ellenállóknak az élete, mire kell figyelniük, milyen dolgokat tanácsol nekünk az Istennek a beszéde, amely akárhogy is forgatom, egyre többet olvasom azokat a részeket, amelyek arról szólnak, hogy valóban Isten forradalmároknak és ellenállóknak hívott el bennünket, és arra, hogy lázadjunk a rendszer ellen. Na, majd mindjárt meglátjátok, hogy miről van szó. Az első igeversünk Máté evangélium a 10. fejezetében van, megírva, ahol a názereti Jézus küld ki bennünket egy forradalmi kiküldésben. Következőt olvassuk, Máté 10, 16-tól 17-ig. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől. Hányan tudjátok azt mondani, hogy ez így van, óvakodni kell az emberektől? Volt ilyen már, hogy csalódtatok, vagy valami olyan dolog történt, amire nem számítottatok? Hát igen, ez nem egy egyszerű dolog. Szóval óvakodjatok az emberektől. De úgy néz ki, hogy a názereti Jézus képbe volt teljesen. Sőt, nagyon különleges ez a mondat. Azt mondja, úgy foglak elbocsátani benneteket, mint bárányokat, juhokat a farkasok közé. Nem kicsit igazságtalan ez a dolog? Úgy néz ki, hogy vesztésre állunk. Még el se kezdődik a meccs, Jézus kiküld bennünket, és azt mondja, hogy mi bárányok vagyunk, a farkasok meg ugye velünk táplálkoznak. És azt mondja Jézus, hogy kiküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, bárányokat a farkasok közé. És akkor visszanézhetünk, Jézus, ezt most komolyan gondolod? De azt kell, hogy megmondjam nektek, hogy Jézus nagyon komolyan gondolta, és nagyon világosan gondolta, és az, amit az emberek egyenlőtlen és nehéz küzdelemnek gondolnak, az nem mindig az. Gondoljatok bele, hogy hogy nézett ki, amikor Dávid szembe találta magát Góliáttal. Emberileg nézve Dávid esélytelen volt. Emberileg nézve ez a Dávid halálra volt ítélve. De ha a szellemvilágban néztünk a dolgokat, és azt láttuk, hogy a kicsi Dávid mögött ott áll az örökkévaló Isten. Góliát pedig elég fura szellemi háttérre rendelkezik. Akkor azt kell mondjuk szellemileg nézve, valójában Góliát volt esélytelen. Esélytelen volt. És amikor minket a názereti Jézus kiküld, mint bárányokat a farkasok közé, hagyd mondjam el nektek, a farkasok esélytelenek, mert velünk az örökkévaló Isten van. És forradalmároknak küldött bennünket, ellenállóknak küldött bennünket. Sőt, tanít bennünket az Istennek a beszéde arra nézve, hogy mit kell tennünk. Azt mondja, elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, ezért legyetek ragadozók, erősek, és egyétek meg őket. Ezt mondja? Harci bárány. Van érdekes, mindig belegondolok, hogy az Isten beszéde minket a bárányokhoz hasonlít, ebből nincsen vadon élő fajta, ez csak házi állatként működik. Állítólag azért is, mert annyira buta, hogy igazából nem nagyon képes magáról gondot viselni. Nem tudom, hogy az örökkévaló direkt hasonlított-e bennünket hozzá, hogy van-e mögött valami hátsó szándék. Minden esetre a lényeg az, hogy nincsen ragadozó fajta bárány. Éppen ezért Isten nem arra hív bennünket, hogy úgy menjünk ki a farkasok közé, hogy mi is farkasokká legyünk. Bár belül bárányok vagyunk, de éljünk úgy, mint a farkasok. Hanem két nagyon érdekes hasonlatot mond, hogy milyenek legyünk. Azt mondja, legyünk először is szelidek, mint a galambok. Nagyon érdekes, belegondoltam, hogy a galambok szelídsége az amellett, hogy a galambból sem nagyon látunk harci állatot, nem egy ragadozó típusú állatról van szó, amellett azt is láthatod, hogy a galamb, most nem a szürke városi galambról beszélek, ami már egyre szemtelenebb, de a galamb egyébként félénk állat. A galamb az könnyen megriasztható. A galamb nehezen ad bizalmat. És azt mondja az Istennek a beszéde, ha mint bárányok megyünk ki a farkasok közé, akkor nagyon fontos a szelídségünk, nem támadni megyünk. És nagyon vigyázz, hogy kinek adsz, és miben adsz bizalmat. El kell gondolnod. Legyetek ravaszak, mint a kígyók. A kígyónak végtelen nagy szüksége van a ravasságra, hiszen az örökkévaló átka óta nem rendelkezik végtagokkal. Így, ha győzni akar, már pedig az egy támadó állat, akkor okosnak kell lennie. Képtelen másképp. Ki kell számolnia, hogy mi az ellenségnek a gyenge pontja, bölcsnek kell lenni, és okosnak. És az Isten beszéde azt mondja, hogy így küldelek ki benneteket. Azt mondja, nem emberi képességekkel, és nem emberi hatalommal ruházlak fel benneteket. Ahogy a Zakariás könyve 4. fejezetében azt olvassuk a Bibliában, hogy nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Ezt mondja az Istennek a beszéde. Szóval nem úgy lesztek forradalmárok és győztesek, hogy emberi hatalmakkal és emberi dolgokkal ruházdak fel, hanem a Szent Szellem mennyei erejével, amiben fontos, hogy ott legyen a ti szerítségetek és bölcsességetek, ravasságotok és okosságotok. Szóval Isten arra hívott el bennünket, hogy egy ellenséges világban képviseljük az ő nevét. Lázadjunk egy picit a rendszer ellen. Na, hát egy igazi nagy ellenállónak egy tanítását szeretném ma megosztani veletek. Úgy hívták korábban, hogy Saul, később Pál lett belőle. És a Római Levél 12. fejezetének első két versével fogunk ma többször, több szempontból foglalkozni. Ami azt gondolom, hogy egy nagy tanítás az ellenállóknak. Azt mondja a Római Levélben Pál, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Ami különleges ebben az ige szakaszban, hogy Pál, talán hogyha nagyon belemásznánk, de ezt csak a pásztorok szeretik, úgyhogy ezért nem mászok bele az eredeti görög kifejezésekbe, de egy korszakról, egy világkorszakról, egy mentalitásról beszél, amikor ennek a jelen világnak a dolgairól beszél. És azt mondja, hogy ennek a világnak, amelyben élünk, van egy kiszámítható és egyértelmű rendszere. Arra hívlak benneteket, hogy lázadjatok a rendszer ellen. Van egy kiszámítható és világos rendszere, egy mentalitása, egy gondolkodásmódja, és Pál arra hív bennünket, hogy ne ez szerint a világ szerint éljünk. Ne engedjük meg, hogy ez a világ befolyásoljon bennünket, ami persze mindent el fog követni azért, hogy befolyásoljon, és hatással legyen ránk, hanem azt mondja, változtassuk meg a gondolkodásmódunkat. Miért fontos ez? Mert akik megszülettünk erre a földre, alapvetően belegyökerezünk ebbe a kultúrába és ebbe a világba. Azt nem kell megtanítani, magunkba szívtuk. Elég tévét néztünk már ahhoz, mindannyian, hogy magunkba szívjuk a világ gondolkodásmódját. De azt mondja Pál, hogy lehet másképp is. Lehet másképp gondolkodni, és arra hív bennünket, hogy változtassunk, és ez a változás, ez a forradalom, ez az ellenállás nagyon érdekes, hogy nem valami titkos szervezkedésben kezdődik, hanem az a változás ott kezdődik, hogy a fejünkben, a gondolkodásmódunkban elkezdünk másképp gondolkodni, mint ahogy ez a világ gondolkozik. Milyen ez a világ? Csak néhány gondolat az Isten beszédéből, 2 Timóteus 3-ból. Nézzétek meg, Pál mit mond az utolsó időkről. Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Hányan gondoljátok azt, hogy az utolsó időkben élünk? Van ilyen közöttetek? Úgy gondoljátok, hogy már nem sok van hátra ennek a világnak? Egyetértek veletek. Azt mondja, ebben az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Mert... az emberek ugyanis énközpontúak, önzőek lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Egyetértetek ezzel? Azt mondja, az emberek dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról. Minden gyerek figyeljen, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani. Hú, ez mennyire általános. Szívesen mondanak rosszat másokról. Mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekesznek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Figyeljetek! Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát. De a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus. Hú, ez brutális ez az igenes. Főleg azért, ahányszor olvasom, és mindig belegondolok, hogy mennyire ilyen a világ. Mennyire jellemző a mai társadalomra és a mai világra mindaz, amit Pál 2000 évvel ezelőtt leír. Az első, ami nagyon erős a mai világunkban, és abban a rendszerben, amiben élünk, az önzés és az énközpontúság. Mennyire igaz, hogy az emberek csak azt akarják, ami nekik jó, csak abban gondolkodnak, ami róluk szól. Nem népszerű az önfeláldozás, nem népszerű valamit másokért tenni, azért, hogy a másiknak jó legyen. Ha teszek is valami ilyesmit, akkor csak úgy, hogy én is jól járjak vele. Egy ilyen világban élünk, és ez hatással van ránk. Legalábbis megpróbál hatással lenni ránk. Egy másik dolog, ami borzasztóan jellemző, a pénznek a szeretete. Nincs más hatalom, egyedül a pénz. Mennyit fizetsz? Ez számít csak. És az embereket ez befolyásolja, nem mintha a pénz bármilyen értékkel is bírna az örökkévalóság számára. Magunkkal visszük-e a bankszámlánkat, szeretteim? Hál' Istennek, mondja az, akinek mínuszai vannak rajta. Nem visszük magunkkal. De ha sok pluszod van, lehet elkeserítő hírem van számodra. Nem viszed magaddal. Mert a pénz csak egy ideig óráig való eszköz, ami mit van. De amikor valaki erre és az általa megszerezhető vagyonokra és dolgokra helyezi az életét, akkor e világrendszere szerint él. A büszkeség, a dicsekvés, a versengés mennyire igaz az emberekre, munkahelyekre, még gyülekezetekben is. Azt mondja, egymás ellen fordulnak, rosszakat beszélnek, elárulják a barátságot. Egyre kisebb értéke van a hűségnek és a barátságnak. Nem veszik komolyan az emberek. Azt mondják, majd megyek tovább. Azt mondják, ma a mostani fiatal generáció már nem hűséges a munkahelyéhez. Mert csak az a kérdés, hogy milyen feltételek vannak. Ha valahol több pénz van, azonnal lelépnek. 30-40 évvel ezelőtt az elképzelhetetlen volt. De ma már ebben a világban élünk. Mert ez a rendszer, amely körbevesz bennünket. És ami a legmegdöbbentőbb, amivel Pál befejezi ezt a felsorolást, azt mondja, mindezen közben a legtöbben a vallásosság látszatát fenntartják. Miközben ilyenek, önzőek, pénzt szeretőek, nem veszik komolyan a barátságot, a hűséget, a kapcsolatokat, egymással versenyeznek, aközben bemennek a gyülekezetbe, és azt mondják, én hívő vagyok. Úgy csinálnak. És az egyik legfontosabb dolog, amit Jézus a tanítványoknak a szívére helyezett, hogy nagyon komolyan vegyék azt, hogy őrizzék meg magukat a képmutatástól. Emlékeztek erre? Nézzük meg a következő igét, Lukács 12:1-2. Miközben több ezres tömeg gyűlt össze úgy, hogy majd letaposták egymást, megint csak nagy népszerűség volt, és körbevették, tanítványának kezdte mondani, óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a képmutatás, mert nincs oly rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és olyan titok, ami ki ne tudódnék. Jézus már akkor, 2000 évvel ezelőtt világosan látta, hogy a világnak az egyik fontos hajtó ereje a képmutatás. A képmutatás valóban egy hazugság. Amikor én vagyok valamilyen, de nem mutatom meg, hogy milyen vagyok, hanem mutatok egy másik képet, egy sokkal kedvesebb képet, vagy bármilyen módon más képet, hogy azt akarom magamról lefesteni, és nem akarom elárulni, hogy milyen ember vagyok igazából. Most valakinek mondtam, hogy megyünk házaspári hétvégére, és hogy azért megyünk házaspári hétvégére, mert fontosnak tartjuk a házasságot, és hogy törődjünk vele. És valóban, ahogy beszélgetni kezdtünk, igen, mekkora baj van a házassággal, hogy ma Magyarországon 10 megkötött házasságból 7 válással végződik, és nem is kell hozzá sokat várni. Néhány éven belül megtörténnek. És miért? Az egyik ok szerintem azért, mert az emberek képmutatóak. És összeházasodik két ember, akik mutattak valamilyen képet magukról, a rendezvúkon és a találkozásokon, és összeházasodnak, és összeköltöznek, és együtt élnek, és lehullik az állarc. És kiderül, hogy ez nem is az az ember, akinek én gondoltam. És azonnal bajok lesznek, és azért, hát így nem tudok együtt élni. És nagyon sok helyen, munkahelyeken ez befolyásolja az embereket. És nézzétek meg, Pál azt mondja, hogy ez a vallásosságnak a jellegzetessége. Amikor az ember jónak akar tűnni, hívőnek akar tűnni, valami kedvesnek akar tűnni, az emberek előtt megbecsültnek akar tűnni, de azt mondja Jézus, ez a farizeusoknak a kovásza, amely tönkreteszi az egész életünket. Az egész azzal kezdődik, hogy elkezdünk szerepeket játszani. Amikor én arra hívlak benneteket, hogy legyetek ellenállók, azt kérem, lázadjunk fel a képmutatás ellen. Ne engedjük. Ne engedjük a saját életünkbe. Ne engedjük meg ebbe a közösségbe. Ne játszunk. Hát minek játszunk gyülekezetesdit? Nem az a lényeg. A lényeg az örökké valóság. A Jézussal való kapcsolatunk. Azok, amiket ő készített el számunkra. És azok az emberek, akiket megnyerhetünk Krisztusnak. De tudjátok, hogy sok embert miért nem lehet megnyerni Krisztusnak? Mert ismeri a hívők képmutatását. Én ezért maradtam távol a gyülekezettől sokáig. Azt mondtam, nem akarom ezt a képmutatást. Isten valódi, őszinte, Istent kereső embereknek hívott el bennünket, akik képviselik az ő erejét, akik képviselik az ő hatalmát és az ő világosságát. Szóval Pál azt tanítja nekünk, hogy ne igazodjunk a világhoz, hanem teljesen változtassunk meg, és egész másképp viszonyuljunk a dolgokhoz. A Róma 12-höz visszakanyarodva szeretném kivetíteni nektek a message-ből. Ez az. A hevenyészet fordítás lehet, hogy néhány kifejezést ügyesebben is lehetett volna fordítani, de hát én voltam, aki fordítottam, nem játszom meg magamat most már, ha már képmutatásról beszélek. De a lényeg benne van. Azt mondja Pál, nos itt van, amit akarok, hogy megtegyetek. Istenségeitségével fogjátok a mindennapi életeteket, alvás, evés, munkába járás, és ahogy jártok, keltek az életben, és tegyétek Isten elé, mint egy felajánlást. Befogadva, megragadva, amit Isten teszt értetek, az a legjobb, amit tehettek ő érte. Ne legyetek annyira jól beágyazva a kultúrátokba, hogy gondolkodás nélkül teljesen belehelyezkedjetek. Helyette tartsátok tekinteteteket Istenen. Teljesen meg fogtok változni. Megfogalmazhatóan ismerjétek fel, mit akar Isten tőletek, és gyorsan reagáljatok rá. Ne szeresd azt a kultúrát, amely körbevesz, mert ez mindig lehúz titeket az éretlenség szintjére. Isten kihozza belőletek a legjobbat, fejleszti bennetek a jó kimunkált érettséget. Nagyon szeretem, sokáig gondolkoztam ezen az egész szakaszon, és sokat lehetne róla beszélni. Isten változásra hív bennünket. Ez forradalmi dolog, ez mindig is. Azt mondja, éljük úgy az életünket, hogy az legyen egy Istennek szóló felajánlás. És itt azt mondja, a hétköznapi életek dolgairól beszél. Ha már szóba került a képmutatás, azt gondolom, hogy a hívő emberek egyik legnagyobb csapdája az, amikor az életünkben különválik a szent és a közönséges. És vannak szent napjaink, például vasárnap, és vannak a közönséges napjaink, például a hétfő, amikor mivel a nap sem szent, ezért mi is közönségesek vagyunk. És nem szent módon élünk, nem szent módon cselekszünk, és szent módon gondolkodunk magunkról, hanem azt gondoljuk, hogy vannak olyan napok, amikor nagyon meg kell tisztelni az Urat, és nagyon oda kell figyelni rá, és vannak olyan napok, amiket csak túl kell élni. De Isten nem különbözteti meg a szent és a közönséges dolgokat a mi életünkben, hanem arra hív, hogy az egész életünk szent legyen. Arra hív, hogy a munkahelyünkön szent módon viselkedjünk. Arra hív, hogy a világnak az a nyomás, amivel megpróbál bennünket befolyásolni, és minket is hazugságokba, irigységekbe, versengésekbe, önzésbe és szeretetlenségbe akar hajtani, azt mondja, azt ne engedjük, hanem akkor is emlékezzünk arra, amit Pál másolyan mond, mi a Szent Szellem temploma vagyunk. Nem csak vasárnap délelőtt vagyunk a Szent Szellem temploma. Szent Szellem temploma vagyunk vasárnapi ebédkor is. Egy templom, amit sokat eszik. A Szent Szellem temploma vagyunk, amikor alszunk. A Szent Szellem temploma vagyunk, amikor fölkelünk. A Szent Szellem temploma vagyunk, amikor bementünk a munkahelyünkre. És olyan emberekkel vagyunk együtt, akik nem a Szent Szellemnek a templomai. Akkor is arra hívott el bennünket Isten, hogy ne legyen különbség az életünk, a viselkedésünk, a beszédünk és a gondolkodásmódunk között. Hanem teljes életünk legyen egy áldozat Istennek, amit oda vittünk elé, és leraktunk az ő oltárára. Erre hív el bennünket, és meg kell, hogy mondjam őszintén, ez egy lázadás. Ez egy lázadás az ellen a világ ellen, amiben élünk. Ki fogunk lógni, mint a bárányok a farkasok közül. De ez a forradalom terjedni fog. És sok ember azt fogja mondani, igen, nekem erre van szükségem. Nagyon szeretem, ahogy gondolkodik ez a szerző, a Message Bible-nek a írója. Azt mondja, hogy ne ágyazódjatunk bele ebbe a kultúrába, mert ez lehúz az éretlenségnek a szintjére. Éreztétek már azt, hogy az a világ, ami körbevesz bennünket, gyerekes? Amerikai elnökválasztás. Képbe vagytok? Jó téma. Sokat beszélgettem különböző amerikai barátaimmal. Sok cikket olvastam mindenféle helyről. És azt kell, hogy mondjam, gázban. Van két jelölt, egyik rosszabb, mint a másik. Attól függ, melyik médiát és milyen információkat hallgatod, meg lehetsz győződve arról, hogy az egyik jó lesz, de valójában arra kell rájönnöd, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. És a demokráciáról elhíresült és azt legnagyobbnak tartott országban egy olyan választás előtt állunk, ahol két rossz közül kell választani. És az egyre rosszabbat kell választani, úgy tűnik. És ki tudja, mit fog ezen indítani. És az, ami ott most történik Amerikában, tudjátok, miről beszél? Arról, hogy itt tart Amerika, arról, hogy itt tart a világ. Vissza lett húzva a gyerekesség, az éretlenségnek a szintjén. A hülyeség, a butaság lett felmagasztalva, és a gonoszságot támogatják az emberek. És akkor az ember azt mondja, hogy hát ez a világ, ez vesz bennünket körbe? Szeretteim, én forradalma hívlak benneteket. Lázadóknak hívlak benneteket. Lázadjatok egy kicsit a rendszer ellen. Nem kell benyelni mindent, ami körülöttünk van. Az Ószövetség már ezzel kezdte, mintha az Ószövetségben tudták volna, hogy el fog jönni a 21. század világa. A következőt mondja 2 Mózes 23.2. Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne volj a sokasággal tartva annak elfordítására. Emlékeztek erre az ige versre? Olvastátok már ezt? Van, akinek most újat olvastam, benne van a Bibliában tényleg. Ne indulj a sokasággal. Milyen világban élünk, végig gondoljátok? Egy olyan világban élünk, ahol azt gondoljuk, és ezt be is válik, hogy minél többet mondanak valamit, annál biztosabb, hogy igaz. Népszerű kísérletek tömege mutatja ezt, most csak egyet idéznék. Van 10 ember, ebből 9 beavatott, 1 nem. Bemennek egy szobába, ahol van egy nagy kép a falon, egy kék négyzettel. Egy nincs beavatva, 9 igen. Bemegy az egy, mit lát a falon? Egy kék négyzetet. Bejön a második, mit lát a falon? Egy piros kört. És ez jól föl van építve, szép lassan jön egyik a másik után. És mindenki azt mondja, 9-en, hogy az piros kör. Az esetek nagy százalékában az az egy is. Bár tudja, hogy az kék négyzet, de mégis azt fogja mondani, hogy a piros kör. Tömeg ilyen pszichológiai leírás van, és szeretteim, így működik a világ. Szokták mondani, hogy de hát így van, bemondták a tévébe is. És az emberek azt gondolják, hogy azért, mert bemondták a tévébe, az már biztos, hogy úgy van. Én lassan ott tartok, hogy ha bemondták a tévébe, biztos nem úgy van. Tuti, hogy nem az van. Mert valamiért ezt bemondták, tehát valami van mögötte. Én is magyar ember vagyok. Összeesküvés elméletekben nagyon jók vagyunk. Tuti, hogy nem az van. Valami van mögötte, ha már így mondták be. És olyan világban élünk, ahol minden erről szól, hogy kivetítenek elénk egy képet, és azt gondolják, hogy ezt el fogjuk hinni. Szeretteim, lázadjunk a rendszer ellen. Mi nekünk nem ezt a képet kell nézni, hanem azt, amit az Isten beszéde mond nekünk. Mi nem arra vagyunk elhívva, hogy ez a világ magával sodorjon bennünket. Mi arra vagyunk elhívva, hogy az Isten beszéde határozzon meg bennünket. Mi nem arra vagyunk elhívva, hogy a politika játékszere legyünk. Nem arra vagyunk elhívva, hogy a média és a reklámok befolyásolják az életünket. Hanem arra vagyunk elhívva, hogy a Szent Szellem vezessen.
És az Isten szava határozza meg a jövőnket. És hagyj mondjam el nektek, hogy ez, ha így élsz, ez egy forradalom. Ez egy forradalom, mert körülötted mindenki be fogja nyelni azt, amit lát a tévébe, vagy hall a közbeszédbe. De az Isten beszéde már nagyon régen megmondta nekünk, ne induljunk a tömeggel. Hanem engedjük meg, hogy Isten bennünk valóságos és igazságos ítéleteket hozzon. Ő legyen a fókuszban. És az ő beszéde az egyetlen, ami segítségünkre tud lenni. Azt mondja Jakab 4, 7-es, 8-as vers. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és kedves ellenállók, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ismeritek jól ezt az ige verset. Elgondolkoztam ezen, álljatok ellene az ördögnek. Hogy történik ez? És tényleg, amikor először olvassuk, mindannyian azt gondoljuk, hogy tesók, mi bármikor ellenállunk az ördögnek. Mert úgy képzeljük, hogy ez azt jelenti, hogy az ördög egyszer csak elénk toppan, és valami nagyon-nagyon gonoszra akar rávenni. De mi átlátunk a szitán, és ellenállunk. És ez nekünk menni fog. Hagy mondjam meg, sose lesz így. C.S. Lewis, 20. század egyik legnagyobb keresztény írója és gondolkodója azt mondta, hogy az ördög mindig úgy akar becsapni, hogy ne vedd észre. És elindít az apró, pici lépésekkel a lejtőn lefelé. Úgyhogy még észre se vetted. De már átverték a fejed. És az Istennek a beszéde azt mondja, hogyan tudunk ellenállni az ördögnek, ha engedelmeskedünk az Istennek. Ez a megoldás. Nekünk nem kell az ördöggel semmi harcot vívnunk, hál' Istennek, mert a názareti Jézus ezt már megvívta. És azt mondja a Biblia, hogy lesz egy nap, amikor az örökkévaló visszaküldi az ő egyszülött fiát erre a földre, és lesz egy nagy meccs, ahol kiáll az ördög, hogy még egyszer megvívjon Jézussal. És megjelenik az örökkévaló egyszülött fia, a názareti Jézus. És óriási meccs lesz, mert Jézus csak ennyit fog csinálni, hogy azt mondja a Biblia, a szájának lehelletétől összeomlik. Úgyhogy ne készüljetek hosszú meccsre. Nem kell sok popcorn, meg kóla. Hamar vége lesz. Mert a harc már eldőlt. Nekünk semmi dolgunk az ördöggel. Kivel van nekünk dolgunk? Az örökkévaló Istennel. És azt mondja, engedelmeskedjetek az Istennek. Ahogy beszéltük mostanában, az Isten igéjével való kapcsolatunk fontosságáról beszélünk. Szeretteim, hogyan tudunk engedelmeskedni az Istennek? Hogyan tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata? Kitaláljuk? Zsozsó pásztor elmagyarázza majd nekünk. Minden nap bejöhettek 2-től 5-ig, Zsozsó elmondja, hogy mi az Isten akarata. Ez a megoldás? Nem. Tudok egy sokkal hatékonyabbat. Kinyitod a Bibliát és olvasod. És neked fog szólni az örökkévaló. És szól az Isten az ő szavával. És megmutatja, hogy mi az ő akarata. Egyszerűen, amíg nem ismerjük föl a message-féle fordításban, ott volt egy nagyon érdekes mondat, ami arról szólt, hogy legyen világosan megfogalmazható, körülírható, hogy mit mondott neked az Úr. Az Istennek a vezetése. Ez ne egy déli báb legyen, vagy egy érzés, hanem Isten arra hívott, hogy bocsássak meg. Nem általában XY-nak, hanem konkrétan annak az embernek, aki megbántott. Volt már ilyen veletek, hogy valaki megbántott? Ó, dicsőség az Úrnak. Az Isten beszéde nagyon konkrét, azt mondja, bocsáss meg neki is. Mi sokszor úgy gondoljuk, mindenkinek kivéve annak, aki megbántott. Az összes többinek megbocsátok. De az Isten beszéde konkrét, és azt várja tőlünk, hogy reagáljunk rá. Ha megbocsátottak, higgyétek el, ez egy forradalmi tevékenység, amikor mi megbocsátunk. Miért? Mert lázadunk a rendszer ellen. Mert a rendszerben nincsen megbocsátás. Mert a rendszerben csak önzés van. És mi lázadunk a rendszer ellen. És azt mondjuk, hogy mi az örökké való szeretetét választjuk. És az Istennek a hatalmát. Erre hívott bennünket az Isten. És azt akarja nekünk adni, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz. És amikor ragaszkodunk, nincs más megoldás, mint az Isten beszédének az olvasása, megértése, megragadása. És az Isten beszéde valami egész új világot nyit ki az mi szemeink előtt. Egy olyan világot, amely nem az, ami körbevesz bennünket. Egy olyan világot, ami egész másról szól, és más utat mutat nekünk. Szeretteim, lehet, hogy kiábrándító, amit mondok, de az Isten igéje egy olyan népet hív elő, amelyik nem azért jött, hogy ezt a világot jobbá tegye. Tudom, hogy népszerű, hogy legyen jobb a világ. Világbéke. Lehet, hogy nem értetek velem egyet, de én úgy olvasom a Bibliában, hogy ez a világ nem lesz jobb. És Isten úgy gondolta, hogy nem is lesz jobb. Úgy érzem, hogy ő jobban ért hozzá. Ha nem lesz jobb, akkor miért vagyunk itt? Hát nem a világ miatt. Nem azért, hogy ez a világ jobb hely legyen. Persze, legyen jobb hely. Ha van egy munkahelyi helyed, ahol te dolgozol, legyen az a munkahely jobb hely, mert te ott vagy. Legyen az az utca egy jobb utca, mert te ott laksz. Legyen az egy jobb család, amiben élsz, mert te ott vagy, és képviseled az Isten akaratát. De nem azért vagyunk itt, hogy ezt a világot jobbá tegyük, mert ez a világ nem lesz jobb. Azért vagyunk itt, hogy még sok embert megnyerjünk. Ugyanis ha csak azért lennénk itt, hogy jobbá tegyük a világot, nem csinálnánk mást, mint mondjuk egy koncentrációs tábort megpróbálnánk kényelmesebbé tenni. De a mi elhívásunk az, hogy kiszabaduljunk a koncentrációs táborból. Nem. Azért vagyunk itt. Én nem akarom ezt a tábort kényelmesebbé tenni, mert ez úgy rossz, ahogy van. De azt mondja az ige, mi egy új világot várunk. Egy új éget, új eget és egy új földet. Jézus Krisztus valami újról gondoskodik, és amíg ez bekövetkezik, addig mit csinálunk? Azt mondja Pál, embereket mentünk, és embereket próbálunk közelebb vinni az Istennek az akaratához. 2 Korintus 4:1-6, és az utolsó igeverse, mindenki mondja halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Milyen röviden prédikált ma? Várjál, még nincs vége. Ez egy hosszú szakasz. 2 Korintus 4:1-6. Azt mondja Pál, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el. Volt már ilyen érzésed, hogy elcsüggettél emiatt a világ miatt? A politika miatt? Voltatok már elcsüggedve? Hogyha valaha is elkötelezett voltál bármelyik politikai irány iránt, akkor biztos voltál már elcsüggedve. Mert volt csalódásaid. Végignéztem, néha beszélgettem, pedig pásztorok is, és azt mondták, hogy hát én csalódtam. Mondtam neki, mert mit vártál? Mit gondoltál? Mi lesz? Marci bácsi sok mindent tud, vigyázzatok rá. Mit gondoltál, mi lesz? Azt hitted, azért, mert valaki bármelyik politikai párthoz tartozik, attól nem lesz önző. Nem lesz irigy. Nem lesz képmutató. Nem lesz hazug. És nem lesz pénzéhes. Akkor azt gondoltad, hogy az biztos Jézus Krisztus tanítványa. Mert ha valaki nem csak gyülibe jár, hanem tanítványa Jézus Krisztusnak, akkor van esélye, hogy megszabaduljon a képmutatástól, a pénzéhességtől, az irigységtől, az önzéstől. Mert nem mondd azt, hogy bennünket ez nem kísért meg. Nem mondjuk azt, hogy mi ettől szabadok vagyunk. De hát azért hívlak benneteket, hogy lázadjunk fel. Ne engedjük, hogy ezek uralkodjanak rajtunk. Simon Falvi Krisztiának mielőtt kiköltözött Dallasba, aztán az utolsó zenekarának azóta magyarra lefordított neve, hogy lázadás az Isten elleni lázadás ellen. Tetszik? Szóval egyszerűen Isten arra hívott bennünket, hogy lássuk meg, hogy van egy másik út. Ez az út Jézus Krisztus útja. És ő az út, az igazság és az élet. És ez az út nem e világ szerint folyik. De mikor körbevesz bennünket ez a világ, akkor könnyen elcsüggedünk. De azt mondja Pál, kenyelmet nyertünk, nem csüggedünk el, hanem lemondunk a szégyen takargatásáról. Tulajdonképpen arról beszél, hogy nem vagyunk hajlandóak képmutató módon élni. Hanem fölvállaljuk azt, kik vagyunk, mire jutottunk el, hol tartunk. Mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ Isten megvatkította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ilyen világban élünk. Mindaz, amit látsz a politikában, a televízióban, a reklámokban, egy célt szolgál, hogy az embereket lehúzzuk a kiskorúságba, és ne lássanak. Fogalmuk ne legyen, mert a kisgyerekeket oda terelgeted, ahova akarod. De a felnőttek, az érettkorúak azt mondják, hogy de ez nem igaz. És azt mondja, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Isten világosságot gyújtott a mi szívünkben, azért hívott bennünket, hogy ne e világ szerint éljünk. A názareti Jézus János 17-ben az utolsó nagy, hosszú imádságában úgy nevezzük, hogy Jézus főpapi imája, azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg. Őrizd meg a gonosztól. És add, hogy képesek legyenek azt, ahogy befogadtak engem, úgy is élni. Isten arra hívott el bennünket, hogy valami egész más csináljunk. És én úgy érzem, hogy a kereszténység számára egyre nagyobb a kihívás. Mert a világ jön és magával sodor. És kezdi betenni magát, a lábát a gyülekezetbe is az irigység, kezdi betenni a gyülekezetekbe a képmutatás, a hazudozás, kezdi betenni a lábát a pénz utáni sóvárkodás, a gonosz beszédek egymás háta mögött. Láttatok már ilyet, hogy valaki a másik háta mögött rosszat beszél? Ne! Gyülibe! Ha nem volt ilyen soha. Ha ne engedd meg! Ne engedd meg! Lehet ez ellen lázadni. Oda jön hozzád, elkezdi mondani, te nézd csak itt van, menjünk oda hozzá. Hidd el, abba hagyja. Még egyszer nem fogja mondani. Legalábbis nem neked. És ha mindannyian együtt lázadunk, akkor nincs kinek mondani. Nincs kinek mondani. És igenis arra hívlak benneteket, hogy éljünk egy olyan életet, amire Jézus Krisztus hívott el bennünket. Higgyétek el, amikor mi ezt a forradalmat egyre inkább megvalósítjuk, ez terjedni fog. Ez terjedni fog. Ez mozgalommá lehet, mert nincs más megoldás ennek az országnak számára. Nincs más megoldás a mai világban. Csak az, hogyha valóban elkötelezetten követjük a názareti Jézust. Egyet értetek velem? Szereteim, álljunk fel és imádkozzunk. Hiszek az Istennek a beszédében. Hiszem azt, hogy Isten kész arra, hogy bennünket átformáljon és átalakítson. Hiszem azt, hogy tud egy olyan utat készíteni számunkra, ahol mi bárányokként egy farkasokkal teli világban is győztesek vagyunk. Mert mi nem ez a világhoz tartozunk. Nem ez határoz meg bennünket. És igenis, ma mondom neked, hogy dönthetsz a szeretet mellett. Dönthetsz a megbocsátás mellett. Dönthetsz az igazság mellett. Dönthetsz amellett, hogy lemondasz a saját vágyaidról azért, hogy a másiknak jobb legyen. Dönthetsz úgy, hogy másokat fogsz fölemelni, és nem mások vállain fogsz előre taposni. Isten arra hívott el bennünket, hogy legyen világos és egyértelmű, hogy mi az ő útját választottuk. Én szeretnék ezért imádkozni veletek. Hogy Isten tudjon ebben változást hozni, ha valakinek az életében erre szükség van. Tudjon Isten nektek utat mutatni, hogy hol járjunk. Nem tudjuk, mi vár erre a világra, és meddig fog az tartani, ami vár ránk. De az biztos, hogy értünk jön vissza Jézus. És ha még ebben nem vagy biztos, hogy te az az ember vagy, akiért Jézus visszajön, az alkalom végén szívesen imádkozunk veled. Mert semmi másra nincs szükséged, mint az örökké való Isten befogadni a szívedbe. és azt mondani, Uram, légy az életem része. És mivel ő él, és valóságos, valóban beköltözik az életedbe. És akkor az már nem lesz megjátszott vallásosság, hanem az élet költözik be. Valóság. De úgy vagy itt, hogy belefáradtál abba, hogy küzdjél, szeretteim, Pál azt mondja, nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Fölállunk, mert Isten arra hívott bennünket, hogy ellenállók legyünk. Lehet, hogy még sose gondolkoztál így a kereszténységről, hogy az lázadás a rendszer ellen, de szeretném elmondani, hogy ez az. Lázadunk a rendszer ellen. Nem Magyarország rendszer ellen, hanem a rendszer ellen, ami a világban van. Mindegy, melyik országban. Mindegy, hogy hogy nevezik. Isten arra hívott, hogy győztesek legyünk. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a mai napért. Köszönjük a te beszédedet, és szeretnénk a te igéd tudna formálni és alakítani bennünket. Szeretnénk betölteni az elhívásunkat. Szeretnénk betölteni azt, amire kiválasztottál bennünket. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy arra hívtál el, hogy bennünk változás jön létre, hogy a forradalom, a lázadás, a gonosz munkája ellen elindulhasson, és igenis akarunk ragaszkodni hozzád, és ezáltal ellenállni e világ csábításainak. És képviselni a te beszédedet, képviselni a te akaratodat. Urunk, tudjuk, hogy erre hívtál el bennünket, és köszönjük neked, Uram, hogy ehhez megadsz minden erőt. Imádkozom most mindazokért, akik úgy vannak itt, hogy belefáradtak az elmúlt időszakban, hogy jót tegyenek. Isten adjon nektek erőt, és szabadítsa föl a lelketeket, és érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hadd szabaduljon fel benneteket, Isten szent szellemének a munkája, amely változást tud hozni, és előre tud vinni, és lássátok meg, hogy van értelme, mert emberek fognak követni benneteket, embereket mentünk meg, és el fogunk menni erről a földről egy nap, az örökkévaló hazába, amit elkészített bennünk, nekünk Isten, ahol nem lesz többé fájdalom, sem gyász, sem kiáltás, mert az Isten sátora leszáll, és az emberekkel van. Urunk, ez a jövő már itt van a szívünkben, ezért akarunk úgy élni, ahogy elkészítetted ezt a számunkra. Legyen tiéd ezért minden dicsőség a Jézus nevében. Amen. Gyertek, dicsérjük az Urat, emeljük fel az ő nevét ezen a helyen.